Sziasztok! Az előző adás folytatásaként ezúttal is a szerzői jogokról fogunk beszélgetni a vendégemmel, Nagy Annával.
Sziasztok!
Köszönöm szépen, Anna, hogy még tovább mesélsz nekünk a szerzői jogoknak az egészen, nekem nagyon, ugye, azért ez a jogi szakma, ez egy külön terület. Én szakfordítóként is szoktam dolgozni, tehát azért így valamennyire van rálátásom a különböző szerződésekre és jogi szövegekre, kúria határozatokra, mert például ilyet is fordítottam már, és tudom, hogy elképesztő, hogy mennyi mindenre kell egyébként így egy szerződésben figyelni. Ezzel együtt azt gondolom, hogy, illetve egy törvény alkotásban figyelni, ezzel együtt azt gondolom, hogy ez pont az az egyik olyan terület, amiben a technológia fejlődését nem követte le a szabályozás. És nagyon sok olyan kérdés vetődik fel, ugye egyrészt az internet megjelenése óta is azért a szerzői jogok meg a jogvédelem kapcsán, illetve ugye újabban a mesterséges intelligencia kapcsán, amire nincsenek megfelelő jogi válaszok, így azt gondolom. Tehát nem csak jogi, hanem mondjuk egyéb válaszok sem, tehát nagyon sok olyan kérdés merül fel, ami eddig egész egyszerűen nem volt előtérben. És ugye az előző adásban említetted, hogy persze ugye ez a Berni uniós egyezmény is bővült folyamatosan, ahogyan ugye a rádió, a televízió megjelent, és ugye újabb felhasználási területek merültek fel, ugye az előadó művészek kapcsán is szabályozni kellett egy csomó olyan dolgot, amire addig ugye nem volt egyáltalán szükség. Mennyiben módosult a szerzői jog területe az internet megjelenésével?
Hát igen, csak sokat változott. Igen, a szabályozás azzal, hogy megjelent az internet, hiszen teljesen új felhasználási módok jelentek meg az interneten, és ezek még mindig változnak, bővülnek, megjelentek a streaming szolgáltatók, előtte ugye az interneten ugye virágzott a torrentezés, meg a különböző könyvek letöltése, feltöltése, letöltése, tehát nagyon rohamosan fejlődik a technológia és a technika, és nagyon igyekszik vele lépést tartani a szabályozás, de nagyon nehéz helyzetben van
ez
a szerzőjog.
Ez biztos.
Hogy az utóbbi években az Európai Unió javasolt egy új irányelvet, ez a digitális piacokról szólt, és ennek a szabályozásáról, a szerzőjogi szempontból, ugye van már, vagy volt már egy korábbi ilyen irányelv, ami 2001-es. Na most ahhoz képest is, 2001-hez képest is nagyon sokat változott a technológia, és 2016-ban került ez a javaslatcsomag igazából a tagállamok még a jogalkotás elé, és ott igyekeztek nagyon sok mindenre, vagy sok területen lévő szerzőjogi problémára választ adni, de így is felemás lett az eredmény.
Aha.
Ugye az irányelvekről csak egy ilyen nagyon rövid száraz jogi rész, hogy az irányelv az ugye olyan, hogy megalkotja az Európai Unióban, elfogadja az Európai Parlament, viszont az irányelvet ezt át kell ültetni a saját szabályozásba.
És nem köti a tagállamokat igazából semmi ebben, nem? Tehát ez csak egy ilyen kvázi ajánlás, nem? Egy irányelv.
Nem, van olyan is, hogy ajánlás. Az irányelvet át kell ültetni.
Ja, hogy valaminek kötelező. Aha.
Igen, tehát az irányelvnek a végén ott is van, hogy mennyi idejük van a tagállamoknak átültetni. Ha nem
tehát,
ültetik
ez,
át, akkor viszont szankciók.
Értem.
És viszont az irányelv éppen ezért úgy fogalmaz, hogy legyen tere a tagállamoknak ezt átültetni, tehát legyen lehetőségük a saját szabályozásukhoz igazítani ezeket a szabályokat. Tehát nem fektet le feketén-fehéren szabályokat, mint mondjuk a GDPR, ami egy rendelet, tehát az közvetlenül alkalmazandó,
igen,
azt nem is kell átültetni semmi, az már úgy, az kötelez mindenkit, és az irányelvnél van valamennyi lehetőség.
Igen,
viszont...
igen, erre gondoltam, hogy ott nincs. Nincs a... Tehát akkor itt azért van mozgástér.
Igen, van, viszont ez adja a nehézségét is szerintem, mert a különböző uniós országoknak mindegyiknek más egy kicsit a jogalkotása, és nyilván volt egy adott cél, amit szerettek volna megvalósítani, és voltak olyan cikkek, amik kapcsán nagyon sok vita volt, hogy azt hogy ültessék át, hogy valósítsák meg, a gyakorlatban ez hogy néz ki, senki nem tudta akkor, hogy ez hogy fog kinézni a gyakorlatban, és a bizottság is azt mondta, hogy hát majd eldől, hogy mi lesz a gyakorlatban, így viszont kicsit nehéz volt, de tipik, csak hogy példát mondjak, ilyen volt ez a value gap probléma, ami ugye az internetes felhasználásokról szól. Arról, hogy például van a YouTube, amire rengeteg felhasználói tartalom kerül fel. Nagyon sokan mondjuk vesznek egy kedvenc sorozatukat, filmüket, animét, bármit, összevágják otthon a kis programjukkal, zenét illesztenek alá, és feltöltik. És vannak kifejezetten sikeres videók, több ezeren nézik meg, több ezeren lájkolják, viszont senki nem kért a szerzőktől se a zenei felhasználásához engedélyt, se ahhoz, hogy megvágják ezt a filmet, sorozatot, bármit, ahhoz se kért senki engedélyt. Viszont így a szerzők...
Meg gondolom a szereplőktől sem, akik szerepelnek benne, nem?
Tehát... Igen, bár az egy kicsit más, aha. Mert a filmeknél ugye a filmalkotóknál maga a rendező, vagy aki a filmet létrehozta, ő a szerzőjogi jogos volt. Tehát van külön szerződés még ott a filmek kapcsán, ahol általában ez alól kivétel például a zeneszerző, aki ugye a filmhez szerezte a zenét, de mondjuk a legtöbb filmben szereplő, nem is tudom, színész, vagy a díszlettervezők, stb., ők átruházzák úgymond a jogaikat. De igen, és ugye az a baj, hogy a szerzők nagyon nagy bevételtől esnek el így, hogy senki nem kért engedélyt ahhoz, hogy...
Hát meg ő... ugye nyilván sérül a művészi szabadságuk, meg tényleg az, hogy milyen célokra van felhasználva. Ugye itt jön vissza az előző adásban említett Van Gogh napraforgó sajtreszelő, vagy a... De tényleg, én ettől teljesen kiborultam, amikor ott a reptéren néztem a...
Mindenből lehet.
Shopban.
Igen.
Mert ugye nyilván sérül a méltósága, ugye itt meg a művészi integritás, meg az adott ugye saját kreativitása, tehát ez már egy egészen más
igen,
és felhasználási mód.
Igen, ez a felhasználói tartalom, erre is van már egy külön szó, ez a user-generated content, tehát hogy ezzel mit kezdjenek, ezt senki nem, mert nyilván valahol a felhasználó is hozzátesz valamennyit az ő kreativitásával, hogy ő megvágja azt a videót, abban is nyilván sok órányi munka van, tehát a másik oldalon is meg lehet ezt érteni, vagy látni, hogy nyilván ő is tesz ehhez hozzá pluszban, viszont akkor is csak az a helyzet, hogy az ilyen nagyobb felületeken, mint a YouTube, vagy a nem is tudom, még mondjuk videó, vagy ilyesmi, ott ugye a tárhely, vagy az, aki ugye szolgáltatja a tárhelyet, ő nem csinál semmit, ő csak felteszi a kezét, hogy de hát ő csak a lehetőséget biztosítja, hogy itt feltöltsék a videókat, de ő nem vállal a felelősséget a szerzői jogokért. És nyilván ezen szerettek volna változtatni. Az EU-ban nyilván a YouTube-ot nem lehet elérni, úgymond ezzel, mert hogy ő Amerikában van, tehát a Google az egy másik kategória, vagy más szabályozás, de ugye ezen igyekeztek egy kicsit csiszolgatni például, hogy ha bármi szerzői jogi jogsértést észlel a szerző online, akkor értesítheti, panaszt tehet az adott tárhely szolgáltatónál, akinek köteles megvizsgálnia ezt, és letörölni a videót, hogyha jogos a panasz. Tehát például ilyen volt, ami egy nagyon vitás rész volt, és nagyon érdekes lesz, hogy ezt más országok hogy fogják átültetni. Mi már ezt megtettük, 2021-ben lépett hatályba. Kíváncsi vagyok, hogy ez hogy fog működni. És
itt már nincs különbség ezek szerint a kereskedelmi és nem kereskedelmi célú felhasználás. Úgyhogy én egy magán csatornára ugye nem lesz bevételem belőle. Én szerintem a YouTube egyébként élből nem engedi, hogy felrakja el olyan tartalmat, szerintem azt nézik. Most nem tudom, nem vagyok nagyon gyakorlott az ilyen YouTube-os feltöltésekben.
Hát van, ami elnézi. Mondjuk én nagyon szeretem ezeket a user-generated content közül, például a különböző filmek, sorozatoknál az ilyen zenés videókat, amiket felhasználók vágják, meg töltik fel, de ez csak egy magán vélemény volt, vagy kitenkintés, visszakanyarodva. Ez egy veszélyes kérdés, mert ezen nagyon sok vita van, amit most feltettél. Hogyha mondjuk magáncélra feltöltöm, ahol három másik ember látja azt a videót csak, akkor mi a helyzet? Ugye az Európai Unió Bírósága próbálta a joggyakorlattal egy kicsit ezen alakítani, hogy ez a nyilvánossághoz közvetítés felhasználási mód egyébként, ezt úgy hívjuk, és ugye itt az a kérdés, hogy ki a nyilvánosság? kiszámít nyilvánosságnak, van már egy meghatározott szám.
Az a három ember is, akivel a linket megosztom.
Igen. A linkelés az egyébként egy érdekes dolog. A linkelésre azt mondta a bíróság, hogy az nem felhasználási mód. Ez olyan, mint egy, hogy is mondtam, mint egy ilyen könyvjelző, vagy mint egy ilyen szócikre rámutatna valami. Aha. Tehát az csak egy ilyen...
Az csak hivatkozás.
Hivatkozás, és pontosan. Igen. És akkor az nem. Viszont a nyilvánosság kapcsán én úgy gondolom, és ez az én véleményem, de úgy gondolom, hogy itthon is azért jó néhány jogász, aki ismeri ezt, egyetért velem, hogy nem lehet behatárolni ezt a nyilvánosságot. Nem lehet azt mondani, hogy 10 embertől már kereskedelmi felhasználás. Hogyha már pár emberrel megosztod, akkor már te nyilvánossághoz közvetíted. Uh-huh. Nyilván az is kérdés, hogy a honlapon ki férhet hozzához a videóhoz. Tehát ez egy nagyon érdekes kérdés, és erre sokat lehetne vitatkozni. Még most se tisztázódott le egyébként teljesen, hogy ez most jogszerű-e vagy sem. Megosztó, igen.
Vannak, én úgy gondolom, az Európai Unióban mindenképpen közismerten szigorú országok, mint Németország, ahol azt hiszem, igen, hogy talán a GDPR-nak a formája is neki köszönhető, hogy ennyire
nem csodálkozom.
Nekem valami ilyesmi rémlik egy régebben olvasott cikkből, tehát hogy ők azért nagyon-nagyon harcosan próbálnak védeni egyrészt ugye a szerző jogokat, másrészt pedig azért korlátozni a különböző jogsértő lehetőségeket is már.
Igen, abszolút. Az Európai Unió bíróságához is nagyon sok német legfelsőbb bírósági ügy fut be.
Aha.
És igen, nagyon szigorúan nézik azt, hogy a torrentezést is, vagy azt, hogy ne kerüljön fel olyan tartalom online, amihez nem kértek engedélyt. Vagy vannak olyan tartalmak is például, amit geoblokkolnak Németországban. Tehát ha ott vagy, nem férsz hozzá. Mert mondjuk észleli, hogy az az oldal éppen olyan műveket használ fel, amihez nem volt engedély kérve. Úgyhogy igen, ez is változó egyébként, hogy ki mennyire szigorú. Nyilván Németországban erre külön figyelnek, és elég komoly bírságok is vannak, én úgy tudom.
Igen, igen, még a bírságok az, amik szerintem eléggé elhíresültek így a sajtóban, tehát sokszor írnak ilyen nagyon szigorú. Ezeket ténylegesen akkor ezek teljesen törvényes erejű döntések, és tényleg ki kell fizetni ezeket a büntetéseket, vagy...
Gondolom. Aha. Biztos lehet.
Tehát ilyen fellebbezés, vagy ilyesmi, az nem tudom, mennyire van általában
biztos lehet
esélye a fellebbezőnek egy ilyen.
Nyilván bizonyítás kérdés, de ebben bizonyosodik, hogy ez egy nagyon objektív dolog. Tehát
mert ezért sokszor szerintem aránytalanul durva büntetéseket szabnak ki.
Nyilván azért, hogy visszatartsák. Tehát ez a visszatartó erő lenne a célja ezeknek, hogy elrettentsen másokat attól, hogy jogsértés kövessenek el. Szerintem ez itt arról szól, hogy ilyen példát is tatuáljanak, hogy így jár az, vagy ennyit fizet az, aki szerzői jogot sért. Ha működik, és látszik Németországban működik, akkor viszont valóban van értelme. És nyilván a szerzői jogsértés is egy nagyon objektív dolog, tehát nem lehet azt mondani, hogy hát de én nem tudtam. Tehát elég nehéz véletlenül feltölteni egy olyan tartalmat. Tehát a jog nem tudása nem mentesít, ugye ezt egyetemen megtanultuk, hogy ez egy objektív, vagy szerzői jogot sértesz, vagy nem, nincsen ilyen átmeneti dolog.
Azt gondolnám, hogyha te felajánlod, hogy jaj, mondjuk nem tudtam, tényleg, hogyha valaki erre hivatkozik, hogy jaj, nem tudtam, hogy ezzel már sértek szerzői jogot, hiszen mondjuk nekem ez egy saját YouTube csatornám, tegyük fel, mondjuk feltöltök egy szerzői jogvédelem alatt álló még film részletet, amiről pont az előbb beszéltünk, akkor azért azt gondolom, hogy az első logikus lépés az, hogy én ezt akkor letörlöm, mert felszólítanak erre, hogy töröljem le.
Igen.
Ha ezek után is még mondjuk valamilyen pénzbüntetésre ítélnek, ez mondjuk mennyire méltányos. Tehát, hogy azért általában a bíróság ezt értékelni szokta, hogyha te egyébként mindent elkövettél
Abszolút.
És akkor ez azért nem szokott általában... Tehát, hogyha mondjuk ez tartósan fennáll egy ilyen jogsértő tevékenység, általában akkor szokott már mondjuk pénzbüntetés következni, vagy...
Ez mindig az ügy körülményein is múlik.
Tehát, hogy maga a jogsértés tény egy ilyen esetben, hogyha mondjuk ez egy ilyen magáncsatorna, és nem az van, hogy egy mondjuk egy óriási cég használta fel, mondjuk, mert az egy másik, ez már egy külön eset tényleg.
Igen. Nyilván igen, attól is függ, hogy mennyire súlyos, mert ha mondjuk felszólítanak, hogy szedd le, akkor leszered és kész. Tehát akkor nem is kell bíróságra menni, tehát akkor nincs igazából ebből probléma. Nyilván a bíróságra azok az ügyek kerülnek, ahol már tényleg súlyos, ahol már nem vezetett eredményre azt, hogy felszólítottad, megszóltál, megpróbáltál neki szólni, figyelmeztetni, stb. Tehát ott nyilván a bíróság is mérlegeli aztán, hogy mennyire volt a másik fél ugye vétkes, tehát hogy tényleg megtörtént a jogsértés, és akkor aztán ez ügy körülményeihez képest van nagyon sokféle lehetőség, hogy mit lehet kérni a bíróságtól, és hogy mit ítél meg a bíróság.
És most már egyre inkább közeledünk a science fiction felé, ahogy az életünk is egyre inkább közeledik a science fiction felé. A mesterséges intelligencia az, ami még tovább csavar jó néhányat a szerzői jogokon. Ugye pont a napokban cikkeztek arról, hogy elég sok cikk jelent meg tényleg a különböző festményeket tápláltak be egy mesterséges intelligenciába, és hozott létre. Ugye ennek a, illetve most már ugye rengeteg ilyen program, amiben mi is kipróbálhatjuk ezt, tehát beírhatjuk, hogy nem tudom, David Lynch és Sam, és akkor ő kiad egy David Lynch stílusú posztert mondjuk ehhez a szóhoz kapcsolódóan. Tehát tényleg ilyen hihetetlenül ijesztő szerintem igazából az, amire képes. Bár én ahogy azért, ha sokat nézed ezeket az alkotásokat, azért nekem egy picit még mindig ilyen, ezért ilyen gyerekcipőben járó területnek tűnik, az együtt, hogy tényleg inkább a kidolgozottsága az, ami egészen elképesztő. Mondjuk a szavakhoz, a kulcs szavakhoz kapcsolódó pontossága, de ugye ezek, ez egy teljesen új kérdéscsoportot, meg kérdésözönt hoz be tényleg így a szerzőjogok kapcsán. Ugye egyfelől felmerül az a kérdés, hogy az eredeti alkotásoknak a szerzői, azok mennyi, tehát milyen lehetőségük van például nekik, hogyha mondjuk ezek még ilyen szerzői jogvédelem alá tartozó eredeti képek, ugye nyilván amik belettek táplálva, és amik ihlették ezeket a mesterséges intelligenciát létrehozott alkotásokat, tehát mondjuk ők például kizárhatják-e az ilyen típusú felhasználást. Már gondolom ezzel, ha jó elment, tehát nem hiszem, hogy erre van nagyon lehetőségük. És ugye a következő kérdés, hogy kié az a szerzői jog, ami ugye az így keletkezett alkotásoknak a szerzői joga. Tehát lehet-e például a számítógépeknek szerzői joga?
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, és most igen, a képalkotó ilyen szoftverek, meg mesterséges intelligenciák kapcsán a művészvilágban is nagy felfordulás van, hogy...
Ó, és még az NFT-ket kihagytam, tényleg. Arra is majd térünk vissza.
Igen, ott is hallottam egy-két ilyen AI által komponált zenét, ami ilyen kísérteties, kicsit már ijesztő. Igen, hát volt ebből több ilyen, hát ilyen felvett kérdés, úgy nem nagyon, mert a legtöbb országban azért azt mondják, hogy tehát a törvényből következik az, hogy a szerző az egy ember. Úgyhogy itt alapvetően ki van zárva az, hogy egy számítógép vagy egy mesterséges intelligencia legyen a szerző. Maximum a mesterséges intelligenciát működtető vagy létrehozó cégek azok, amik lehetnek a szerzői ezeknek a létrejött képeknek például, vagy festményeknek. Illetve volt még egy jó néhány éve nagy port kavart, az majom selfie.
Igen, pont ezt is akartam kérdezni.
Igen, és ott is ugye az volt erre az egy nagyon egyszerű válasz, hogy a szerző az csak ember lehet. Nagyon érdekes volt egy néhány hónapja, egy ügy, az viszont az USA-ban volt, ott van egy szerzőjogi hivatal, és az a személy létrehozott, vagy betáplált valamilyen kulcsszavakat egy ilyen képalkotó programba, és kidobott neki egy ilyen festményt. És ő azt leszerette volna védetni, hogy ez egy szerzői mű, és visszadobta a hivatal, hogy de hát ez nem az, hiszen csak is az emberi elme által kreált művek minősülnek szerzői műnek. tehát ez nem lehet, nem lehet szerzői mű, mert hogy nem ember alkotta. És ez elment elég magas szintig, de hát ez egyértelmű most még erre a válasz, hogy egyelőre még nem lehet szerző egy algoritmus. Nyilván itt a felhasználás kapcsán is egy érdekes kérdés, hogy te mondjuk, ha betáplálod David Lynch-et és a szemet is mondjuk kidob egy posztert, akkor utána azzal te mit csinálhatsz?
Igen.
És ugye ezeknél a AI-nál, meg a szoftvereknél mindig vannak felhasználási feltételek. Ami egy kicsit más, hogy az interneten van főleg angolszász ilyen angolszász honlapokon, ez a Creative Commons CC.
Igen.
Ahogy ott van egy ilyen szűk engedély, amit megkapsz, hogy letölthesd a képeket, és akkor ott megvan határozva pontosan, hogy te mire használhatod
fel
ezeket.
Igen, különböző ikonok jelzik egyébként, hogy mire terjed, hogy fel kellett tüntetni az eredeti igen, szerzőt, a forrást, igen, igen.
Mondjuk általában fel, tehát ha igen, nem a sajátot, akkor az az alap, igen, hogy fel kell tüntetni, de hogy ezt most így oldják meg kvázi, hogy nyilván, mondtam, most létrehozol ezt a posztert, és szeretnéd megmutatni, akkor van lehetőség rá. Csak nyilván itt az a kérdés, vagy ezek ilyen hosszabb, tehát ez már messzebbre vezet, hogyha mondjuk az a kép vagy fotó az akkora sikereket ér el, vagy mondjuk hogy már abból bevétele lesz.
Igen, vagy meg akarja venni mondjuk egy cég,
igen,
egy akkor, világcég felhasználásra.
Igen, hogy akkor ki a szerző tulajdonképpen. Ilyen messze én még nem tudom, hogy ment-e ügy. Nyilván ezt is majd a gyakorlat kialakítja. De azért arra kevés esélyt látok, hogy azt mondják, hogy egy szerző egy mesterséges intelligencia nem legyen. Az már nagyon science fiction lenne.